Talán többen hallottatok már az Etsy-ről, és volt köztetek olyan is, aki már rendelt is onnan. Az online kézműves és vintage piacteret Robert Kellin, Chris McGuire és Haim Shopik amerikai vállalkozók hozták létre még 2005-ben. Az Etsy kezdettől nagy népszerűségre tett szert a gyűjtők, a kézműves termékek kedvelői és az egyedi alkotások után kutató netes vásárlók között. Bár az évek során sokat változott a cég és a menedzsmentje, de az eredeti szellemiségét máig megőrizte. A vállalat fennállása óta törekszik a fenntarthatóságra, a társadalmi felelősségvállalásra és az etikus üzleti gyakorlatok előtérbe helyezésére. Az Etsy etikus működésének egyik alappillére a kisvállalkozások támogatása azzal, hogy felületet biztosít nekik egy világméretű piac és vevőkör elérésére. A környezeti lábnyomuk csökkentése érdekében is folyamatosan optimalizálják a saját működésüket. Fenntartható gyakorlatokra és környezetbarát csomagolás használatára is ösztönzik eladóikat különböző kampányokon keresztül. Ezen felül a termékek beszerzési és előállítási módjának átlátható feltüntetése is mára alapelvárássá vált az oldalon. Az Etsy korábbi vezérigazgatója Chad Dickerson egy 2013-as interjúban ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy a nap végén minden tranzakció mögött egy valódi ember egy valódi tárgyat kap egy másik valódi embertől. Ez mindenképp egzisztenciális megelégedést okoz a vevőben és az eladóban egyaránt. A cég tehát esélyt ad és esélyhez is juttat sok szereplőt, akik a nagy rendszerekhez nem tudnának vagy nem akarnak igazán kapcsolódni. A vállalat jelenlegi vezetősége is eltökélt abban, hogy ezen a fejlődési úton maradjon, és ezt a konkurensekhez való hozzáállásuk is bizonyítja. Szerintük ugyanis minél többen tartják fontosnak a mikrotermelők, kis és lokális vállalkozások támogatását, és minél többen vásárolnak tőlük kézzel készített termékeket, a világ csak annál jobb hely lesz. Üzletelni felelősen és etikusan érdemes, mint ahogy élni is. Pistul Veronika vagyok. Az elmúlt több mint 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azért dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Janzer Frigyes a Prospero könyvei alapítója, a könyvek elkötelezettje. A cége nem csak a legkülönfélébb külföldi könyveket szerzi be, de kis magyar kiadóknak is segít érvényesülni a piacon. De az üzleti döntésében megjelenik sok más szempont is. Például arra buzdítja a vevőit, vásároljanak minél nagyobb kedvezménnyel, és ő ennek a profitjából így még többet adhat vissza kevésbé szerencsés közösségeknek. De hallgassuk meg, hogy épült ez a siker, sztori, amire a magyar mini Amazonként is szokás hivatkozni. A Rebusiness aktuális epizódjait a Generali szponzorálja, mert a fenntartható üzleti működés szerintük is értékteremtő és alapvetően fontos mind a társadalom, mind a cégek számára. A biztosító erősíti a cégek ezirányú gondolkodását, ezért működteti az Enterprise vállalkozás fejlesztő és szemléletformáló fenntarthatósági programot, ami kis és középvállalkozásokat segít. A te történeted valahogy egy csomó olyan választás története, ahol lett volna lehetőséged másként dönteni, más irányba menni, és te mégis egy olyan utat választottál, ahol ez a műsor nagyon gyakran erről szól, ahol nem a profit az első. Ez mennyire volt tudatos, mennyire volt tervezett, vagy ez egyszerűen intuíciókra való hallgatás volt?
Igen, hát egy ennél is kevésbé profitorientált dologgal kezdtem a pályafutásomat, mert én magyar történelem szakot végeztem, és utána egy ideig irodalomkutatással foglalkoztam, és azt nem azért hagytam ott, mert úgy éreztem, hogy nem lehet megélni belőle, hanem azzal inkább az volt a baj, hogy ez ilyen nehezen mérhető terület volt. Szerintem az üzleti világban az mindenképpen jó, hogy ez mérhető. nem, nyilván nem magunkat a könyvpiacon, nem ahhoz kell mérni, amilyen a, nem tudom én, az energiakereskedelem, vagy az informatika, de saját magunkhoz képest képesek vagyunk mérni, az meg nem ilyen volt. Tehát ott az nagyon szubjektív volt, tehát a tudomány egyébként is ilyen, az ilyen most csúnya szóval puha tudományok, azok meg még sokkal ilyenebbek. Úgyhogy egy idő után én azt elhagytam, megcsináltam, amit akartam. Ez egyébként véletlenszerűen jött ez az ötlet, mert valahol fölkértek, hogy csinálják valami hasonlót, és akkor nulláról megcsináltuk, ott nem éreztük magunkat olyan nagyon jól, az itt a feleségemmel együtt, és akkor eljöttünk, és csináltunk egy olyat, ami nekünk jobban megfelelő volt.
De mondjuk ott is a könyveket választottátok terméknek.
Igen. Az mindenképpen egy véletlenszerű volt, hogy ott ezt felajánlották, és a könyv az nyilván az passzolt azért az én mentalitásomhoz, és nem akartam olyan őrülten nagyon nagy dolgot csinálni, nyilván át lehetett volna nyelgelni valami más területre. Tehát néha látom azt, amikor informatikai fejlesztéseket csinálunk, hogy az biztos jobb lett volna üzletileg, hogyha mondjuk szépen egy ilyen informatikai céget fölépítünk, mert még 20 éve még viszonylag olcsók voltak az informatikusok, és akkor lehetett volna valamit ezzel kezdeni, de én ezt szerettem, tehát ebből fölneveltünk 3 gyereket, normálisan megélünk belőle, és jól érzem magam, szerettem a piacot, maga, ugye mi külföldi könyvekkel foglalkozunk, emiatt nem is annyira a magyar könyvpiacsal érintkezünk, hanem külföldiekkel vagyunk kapcsolatban, meg a magyar ügyfeleinkkel.
Na oké, hát igen, ez a nagy kép, hogy ez van, és erre mondtam én, hogy szerintem ebben sok olyan döntési pont van, ahol lehetett volna nem csak a külföldivel foglalkozni, hanem ezt kiterjeszteni, nem megállni és azt mondani, hogy nekem ennyi vagy annyi az elég, hanem 3-szorosára növelni, és nálad ez végül mégis úgy alakul, hogy az elégedettség az jelen van, és másként döntöttél. Erre nyilván visszajelezték akár többen a környezetedben is, hogy hát miért állsz meg itt, vagy nem tudom.
Egyébként nem, ez érdekes. Tehát így a barátaim, akik egész más felől jönnek, nem mondtak soha ilyet. Voltak ilyen választási pontok, tehát szerintem tényleg a magyar könyvekre való koncentrálás. Egyébként egy dolgot ott csináltunk, tehát egy nyugati rendszert behoztunk, ezt tudják, hogy disztribúció, ez sok kis kiadó helyett egy kereskedelmi egység.
Képviselet, kvázi.
De nem csak a képviselet, és nem is elsősorban az, hanem a dolognak inkább ez a fizikai része, hogy raktároz, kiszolgál, eljutott, számláz, tehát logisztikai, fizikai, ügyfélszolgálati része. Ezeként pont nem lett olyan őrülten sikeres, létezik, de valahogy a magyar piac egy csomó ilyen probléma miatt, meg rossz régi tapasztalat miatt nem nagyon nyitott arra, hogy új dolgokat átvegyen, és akkor emiatt ez azért nem annyira működik.
Ez még sok minden másra is jellemző.
Hát igen,
de
igen.
Most nem erről beszélgetünk. Viszont azt gondolom, ez megint egy döntés, tehát hogy ha kívülről nézem, és kívülről értékelem, és biztos nem így hoztad meg a döntést, de hogy kvázi kis szereplőknek adtok lehetőséget, esélyt, akik nem tudnak, vagy nem akarnak feltétlenül integrálódni nagy rendszerekbe, és ennek teremtetek teret.
Igen, hát nincsenek is nagy rendszerek, tehát hogy ez lenne a megoldás, mert ezek a kis könyvkiadók, ezek vagy tönkre mennek, vagy kínlódnak évtizedeken keresztül. Viszonylag sok választja ezt a kínlódás évtizedeken keresztül típusú dolgot, aztán sok egyébként tönkre megy, vagy esetleg, ha viszonylag sikeresebbek lesznek, akkor hagyják fölvásárolni magukat valamely nagy által, tehát ilyesmi is van. Ez szerintem egy jó lehetőség, és biztos például ügyetlenek is vagyunk abban, hogy ezt elmagyarázzuk, ezt a lehetőséget, de hát egyébként nem ez a fő területe a cégnek, hanem a külföldi könyvek, tehát hogy ott mindig próbáltunk profik lenni. És
abban lettetek igazán sikeresek.
Igen, hát amennyire ez a piac, tehát ez a múltkor beszélgettem valakivel, és ő egy nagy cégnél van, és mondtam, hogy hát lehet, hogy a teljes könyvpiacnak az éves forgalma az annyi, mint a ti cégeteknek a két napi, és akkor mondta, hogy hát lehet, hogy a napi. Még ha látunk is nagy könyvpiaci szereplőket, az persze feltűnő, mert sok helyen vannak boltok, meg plakátok, meg díjakat írnak ki, meg nem tudom én, de hát ez egy nagyon pici dolog.
Na, de akkor ez például, és akkor menjünk, próbáljunk meg egy kicsit így a kronológiában haladva tetten érni ilyen döntési pontokat. Tehát ez például az egyik első döntési pont, hogy te egy olyan terméket választasz üzletépítésre, amiről pontosan tudod, hogy hát ez nagyon izgalmas dolog. Azt hiszem, valahol egy interjúban említetted, hogy könyvből van a legtöbb a világon, tehát legtöbbféle tárgy, vagy nem tudom, szóval, mint termék, de hogy közben mégis a piac mérete sok minden máshoz képest nem akkora. Igen. Szóval ez például egy teljesen tudatos döntés, hogy te választasz egy ilyen jól körülhatárolható területet.
Igen, egy olyan területet, amiben jól érzem magam, meg szeretem, meg jó a kollégákkal dolgozni, tehát mi egyik oldalról azért elég sokat dolgozunk könyvtárakkal, és a könyvtárosok aranyos emberek, a másik oldalról meg külföldiekkel dolgozunk, akik szintén aranyosak, tehát hogy nem egy olyan piacon vagyunk, ahol meg akarnak minket ölni minden irányba.
Na jó, akkor fel gyorsan gyűjtsük hozzá, hogy akkor ez az üzletépítési stratégia egyes pont, olyan emberekkel szeretek bizniszt csinálni, akik kedves emberek.
Jó, nem tudom. Tudom, hogy ez tudatos volt-e, de hát nyilván maga a termék is, tehát egy normális termék, nem kell rosszul éreznem magam miatta.
Oké, tehát megvan a könyv, mint termék. Az ilyen egy másik döntési pont, amikor eldöntitek, hogy külföldi könyvek, és nem annyira a magyar.
Ez viszont üzleti döntés is, meg a véletlen hozta döntés is. A véletlen hozta, mert kezdetben is egy másik cég keretében egy másfél évig ilyesmit kellett csinálni, és egy tudatos döntés is, mert ez viszont nagyon nehéz. Nagyon speciális szaktudást igényel. Külkereskedelmileg egy nagyon bonyolult, mert nagyon sok szereplős dolog nehéz csinálni, és emiatt nyilván ha meg jól csinálja valaki, akkor az egy előnyt jelent a piacon.
Segítesz érteni a hallgatóknak, hogy miért nehéz ezt csinálni?
Hát azért, mert mondjuk Magyarországon van 300 kiadó, de mondjuk angol-amerikai kiadóból van 150 ezer. Most ez is egy asszám volt.
Csak és akkor még nem beszéltünk más nemzetiségű, még nem beszéltünk más arról,
hogy
német,
meg francia, meg minden. Azért említettem az angol-amerikait, mert nyilván a forgalomnak a túlnyomó részét azt teszi ki. Mondjuk ugye nyilván ennyire nem rossz a helyzet, mert ott is vannak disztribútorok, amit említettem, tehát azok egy kicsit egyszerűsítik a képet, de akkor is nagyon bonyolult lesz. Egyszerűen ez külkereskedelmileg bonyolult. Tehát, hogy annyira sokféle szereplővel kell együtt dolgozni, és mindegyikkel úgy, hogy végül az legyen az eredmény, hogy ott legyen a könyv. Tehát, hogy most én értem, hogy ők ebbe hibáznak, meg abba hibáznak, de az ügyfelet valószínűleg nem nagyon érdekli.
Soha nem volt a folyamatban egy pont, amikor adott esetben akár a növekedés érdekében azon gondolkodtál, hogy nyissuk-e ki a képet, jöjjünk-e be a magyar piacra, vagy nem? Volt-e ilyen nyomás?
Nyomás nem volt. Szerintem volt egy pillanat, amikor nagyon régen elindultak könyvkereskedelem online ágazata, és akkor először volt egy viszonylag nagy szereplőnek egy internetes áruháza, és aztán lehetett látni,
nyugodtan hogy... Nyugodtan ki lehet mondani a nevét, ez egy
jó, ez a Focus Online volt, ez a Líráé volt egyébként, uh-huh. És a legelején ez volt a legnagyobb, erre most már nem biztos, hogy mindenki emlékszik, és utána egy ilyen érdekes növekedési stratégiával a Bookline jött be, és szerintem az a pont lett volna az, ahol be lehetett volna lépni, mert ugye a magyar piac nem annyira bonyolult, ha importálni tudunk, akkor a magyaroktól is tudunk könyvet venni. Uh-huh. Azon a ponton lehetett volna, aztán a Bookline nagyon nagyra nőtt, és akkor már nehezebb lett volna versenyezni, bár egyébként szerintem, ha valaki versenyezni akarna Magyarországon, akkor online kellene versenyezni.
Na de akkor te úgy döntöttél, hogy nem.
Nem éreztem akkor úgy, tehát szerintem egyébként akkor nagyon erősen növekedtünk is abba az időszakba, tehát így végig tudom mondani, hogy nem tudom én, évente az első évben 6 millió, aztán 30, aztán 54, aztán 72, aztán 108 millió, nem, már nem tudom elmondani
az most éves forgalmunkat. Most egyébként bőven ilyen 300 millió
hát
körül.
Hát 300 körül vagyunk, igen. Tehát aztán volt egy belassulás, és aztán szerintem egy olyan 5-6 évvel ezelőtt újra tudtunk növekedni.
Beszélsz növekedésről, meg beszélsz bővülésről, de ennek a mértéke, vagy léptéke, az valahogy izgalmasan tételeződik. Érdekel a bővülés, érdekel a növekedés, mondtad a számokat is, és ez egy büszkeségfaktor, meg sikerkritérium.
Igen,
is,
tehát az jó.
De hogy nem ilyen korlátlanul, nem a végtelenbe és tovább. Az ehhez való viszony az megérzés alapú, vagy mi?
Egyébként biztos mentalitásból is ered. Én például szeretek teniszezni, de azt hiszem, hogy alapjában jobban szeretek teniszezni, mint meccset játszani.
Tehát nem lehet versenyezni annyira?
Szeretek, meg játszom is, meg játszom, de azt hiszem, hogy magát a játékot jobban szeretem, mint a versenyzést. Ez biztos, ebbe vannak valamilyen korlátok, meg szándékos döntések. Nem feltétlenül akartam ezt nagyobbra, kicsit olyan, mint hogyha most nyitnánk egy pékséget, és akkor egy nagyon jó pékséget nyitunk, vagy éttermet. Ha több életem lenne, akkor lehet, hogy nyitnék egyszer egy éttermet. Akkor én azt megpróbálnám nagyon jóra megcsinálni, de nem feltétlenül akarnék belőle egy étteremhálózatot csinálni.
Ha mondjuk én most egy ilyen guru lennék, aki a példád alapján meg akarja fejteni itt a mintázatokat, akkor biztos azt mondanám, hogy nyilván egyrészt van egy ilyen nagyon pontos önismeret a rendszerben, amiben te pontosan tudod, hogy neked mekkora szervezet való, mekkora az, amiben komfortos vagy, és ezen a kereten belül haladsz, és mondjuk leveszed magadról azt a terhet, meg nyomást, hogy mindenáron, és mert így szokás, meg az üzlet értelme, a növekedés, meg egy csomó minden ilyet, hanem sokkal, sokkal inkább nézed meg a saját komfortzónádat ebben.
Igen, lehet, hogy ebben van valami, de egyébként pont ez a Prospero disztribúciós kezdeményezésünk, ez ezen biztosan túlment volna, ha ez abba,
ha sikeres.
Igen. Az sokkal nagyobb lett volna. Tehát az nem 300 millió lenne, hanem az nem tudom én, 6 milliárd, vagy most mondtam valami hasszámot. Azért ez nem teljesen így van, tehát annyira nem zavart ez engem, hogy valami normális dologban nőjünk, de az például, hogy nem kezdtünk el valami teljesen más dolgot is csinálni, abban nyilván volt valami döntés, hogy nem akartam feltétlenül többet. Azért az nekem fontosabb volt talán, hogy a gyerekeim normálisan nőjenek fel, meg sok-sok minden ilyesmi.
És hát arról nem is beszélve, hogy a saját idődet és az energiáidat is hogy osztod meg üzlet és minden más között. Szerintem rólad veled kapcsolatban sokat lehetett olvasni. Egyrészt mi magunk így találkoztunk, hogy van egy év filantrópia díjunk a Forbes-szal közösen, a Bridge Budapestnek, és egy elkötelezett polgár díjat vetted át 2023-ban. Igen. És hát ezt azért kaptad többek között, mert neked az üzleti tevékenységednek nagyon fontos része a társadalmi szerepvállalás, és nem erről általánosan szeretnék beszélni, hanem nyilván itt a konkrétumokról, és ez például egészen egyértelműen úgy jelentkezik, hogy alapítottál egy kezdeményezést, kerestél hozzá partnert, és nem én fogom elmondani az elemeit, csak így részeit, és hát minden pénteken, vagy viszonylag gyakran?
Most ritkábban megyünk, most hosszabb időkre megyünk szombatonként, havonta inkább egyszer. Ez egy tanodahálózat van, aminek 3 tanodája van, és most az utóbbi időben Lucfalvára megyünk. Tulajdonképpen egyébként annyi előzménye volt a dolognak, hogy a cégnél már azelőtt is kitaláltunk egyfajta ilyen támogatási rendszert, ami egyébként egy külföldi példa nyomán, ami nem egészen pontosan ezt csinálta. Az volt a lényege ennek, hogy indítottunk olyan vásárokat, és egyébként most is csináljuk ezt.
Évente kétszer,
igen. Május, június, november, december, amikor a vásárlás értékén egyrészt nagy kedvezményt adunk, tehát a vásárló eleve jól jár mondjuk ilyen önös szinten is, és a vásárlás értékéhez hozzáadunk, vagy abból, amit mi bevételünk származik, abból 10 vagy 5% adunk karitatív célra. És egyébként most ez egy kicsit ilyen üzleti titok jellegű, de szerintem ezt el lehet mondani, mert ezt így lehet alkalmazni, tehát igazából az ötletet azért mondom, mert ezt bárki tudja alkalmazni, hogy mi azt szoktuk csinálni, hogy írunk a külföldi kiadóknak, és azt mondjuk, hogy most megillesz ez. Hát nyilván tudják, hogy van, mert tizenvalahány évet csináljuk, és mindig ugyanabban az időpontban, és hogy hát legyenek szívesek, ezt támogassák egy magasabb áréssel. És akkor van, aki azt mondja, hogy jó, oké, minden könyvünkre, vagy jó, akkor csinálok egy válogatást, aminél tudok ilyet. Tehát, hogy ebbe azért tulajdonképpen három szereplő van, ő is, a külföldi kiadó is megértette ezt, ő is örül, hogy nő a forgalma, meg egy normális dolog. A támogatott szervezetek is egyébként a weboldalon általában két szervezet között lehet választani, egy gyerekegészségügyi, meg a saját kezdeményezésünk, a amit ugye elkezdtél.
Igen, és nem mondtad ki lehetőségből, vagy elfelejtetted.
Igen, Gondola, úgy hívják, ez egyébként mi a Gondolkodás Öröme Alapítványon belül vagyunk, ami egy nagyobb alapítvány, és alapvetően az a matematikában tehetséges gyerekekkel foglalkozik. Egyébként maga a Gondolkodás Öröme is kezd elmenni abba az irányba is, hogy nem a nagyon-nagyon-nagyon tehetséges gyerekekkel foglalkozon csak, hanem egy kicsit szélesebbre nyissa ezt a fajta tevékenységét.
Segítesz abban, mert szerintem nem biztos, hogy tudják követni, hogy egyrészt mit csinál a nagy alapítvány, aminek ti a részei lettetek, és mi az a más, amit ti csináltok?
A nagy alapítvány az a felfedező matematika oktatást csinálja, tehát az, hogy a matematika ne egy ilyen dögunalom legyen mindenkinek, és aztán mi egy picit más csinálunk, közel van ehhez, de még szórakoztatóbb. Tehát nagyon jól meg lehet fogni a gyerekeket, mert egy csomóféle gyakorlatuk, feladatuk, problémájuk van, amiben a logikai képességeket kell használni, és a gyerekek ezt szeretik, ez megfogja őket, tehát akkor is, hogyha viszonylag új a kapcsolat, akkor meg, ha már régóta járnak, akkor meg van egy személyes kapcsolat is, és egész fegyelmezetten tudnak ülni, egész zűrös gyerekek is, akár egy pár órát. Ezek a szombati foglalkozások, ezek kiszünetekkel azért ilyen 3 órásak, tehát, hogy az tényleg elég sok.
Oké, de itt is vannak döntések, mégpedig az, hogy te egyébként cégvezetőként, üzleti szereplőként, ez csak úgy döntesz, hogy elmész Luszfalvára, és akkor gyerekekkel fogsz foglalkozni, és részt veszel ebbe aktívan. Nem az van, hogy pénzt adsz, és akkor ilyen módon a jövedelmedből támogatsz, hanem effektíve időt, tudást, energiát teszel bele, nyilván networköt is, kapcsolatokat is. Miért?
Itt a saját motivációm a saját gyerekeim voltak, tehát azt láttam, hogy ők kezdenek fölnőni, amikor elkezdtük, a lányom 14 éves volt, már azért nagyobb bacska volt, és egyszerűen az volt a motivációm, hogy úgy éreztem, hogy ők sikeresek lesznek, meg jó családban nőnek fel. Azt tudtam, hogy ezt nem tudom produkálni külsősként, de hogy valami nagyon picit.
És aztán, hogy ezt másoknak lehetővé tenni.
Igen, igen.
Akik
igen.
Nem ennyire szerencsés körülmények közé születnek.
Igen, és hogyha az üzletben elfogadja azt, hogy nem én leszek a legnagyobb cápa az egész országban, akkor itt is azért elég jól elfogadtuk azt, hogy ezt lehet kicsibe is csinálni, és hogy lehet kicsi eredményeket elérni, de az a kicsi az nem annyira kicsi, mert hogyha egy gyereknek az élete egy kicsit megváltozik ezzel, akkor már nem annyira kicsi.
Hát azt hiszem, ez a lényeg, tehát most azt hiszem visszaérünk, tehát itt a dramaturgiai csúcspont, amivel kezdtem az elején, hogy kicsi helyzetek, kicsi fontos döntések, és azok kis változásokat hoznak, amik azért a nap végén mégse olyan kicsik, mert egy-egy ember életére nagyon nagy hatást gyakorolnak.
Így van, és anélkül, hogy egyébként az ember különösebben erőszakoskodna, még a család is besegít, mert amikor, mit tudom, egy Luszfalván megvettünk egy tanodát, ami hát azért elég lerobbant volt, és mondjuk 4-szer annyiba került felújítani, mint amennyire megvettük, akkor a gyerekeim is például időnként befizettek valamennyit, vagy a lányom, az előbb említett, akkor 14, most 24 éves lányom, ő például minden héten foglalkozik az egyik kislánnyal. Mondjuk ez talán az egyik legtehetségesebb kislány, ővel tényleg nagyon messze lehetett jutni, de ha valahol nem ennyire messze, akkor is lehet, hogy valami picit adtunk.
Nyilván nem akarlak zavarba hozni, de azért az te is tudod, hogy az az út, amit jársz, az nem feltétlenül tipikus, és a kérdés alapvetően az, hogy érzed-e a súlyát, hogy ez egy példa, ami akár terjedhetne is, és az mindannyiunknak jobb lehetne, és ebben látod-e a szereped, vagy nem tudom, a jövőben valamilyen lehetőséget, vagy ezekkel minden foglalkozol, te csinálod, ahogy neked jó, amiben hiszel, és kész.
Nem gondoltam arra, hogy én nekem példát kellene adnom, sose. De nyilván, hogyha most itt erről beszélgettünk, és azért is mondtam el konkrétan azt például, hogy a támogatási forma az hogy megy, tehát magyarul az ügyfeleinket ösztönözzük arra, hogy vásároljanak, és abból aztán tudunk segíteni, hogy lehet, hogy valakinek bármilyen terméke van, és csinál ilyet, tehát ilyen értelemben persze szívesen, De hát mindenkinek a saját belső motivációja kell, hogy oda vezessen, és nyilván egy ország, amelyiknek nem volt erre hagyománya, hogy nagyon sokat segítsenek az emberek.
Egymásnak?
Egymásnak, vagy főleg azoknak, akiket nem is ismernek, azoknak végképp nem, hiszen nem ismerjük, vagy nem ismernénk ezeket a gyerekeket. Az nyilván lassan jut el oda, tehát ez egy hosszú folyamat, szóval nem Angliában vagyunk, vagy nem tudom én, hol ennek hagyományai vannak.
Téged mi erősített meg, vagy mi erősít meg a hétköznapokban, hogy ez egy jó út, amit csináltok, amit csinálsz, amire időt, energiát, pénzt áldozol?
Az nem lenne igaz, azt mondanám, hogy amikor így utazunk hármasba Lucfalva felé, vagy visszafele, inkább odafele, akkor nem merül föl bennünk az, hogy hát most hányan lesznek a gyerekek, most mennyire lesz ez jó, hogy túl ritkán megyünk, hogy nem tudunk elég impulzust adni, hogy van-e ennek értelme, hogy kellene csinálni, de azért ilyen nagyon pici dolgoknak, ha tudunk örülni, akkor ez jó. Tehát, hogy én viszonylag jól bírom a kevés visszajelzést.
De egyébként ebben nagyon erősen ott van egy nagy adag felelősség is, és el se lehet nagyon engedni. Tehát ennek a terhe is akár rajtatok lehetne, hogy elkezdtetek egy folyamatot gyerekekkel, és ez nem lehet aztán azt mondani, hogy nem jövünk többet.
Igen, különösen azokkal a gyerekekkel nem szeretnénk, akikkel nagyon gyakori a kapcsolat, akikkel évek óta dolgozunk, ott nem, illetve persze nyilván egy adott ponton érdemes, mert akkor meg az lesz, hogy ő fölnőtt, és akkor már nem kell, hogy ott lógjunk a nyakán. Nyilván lassan egyszer csak befejezi a középiskolát, és akkor jelentkezik valamilyen egyetemre, ott már azért nem hiszem, tehát azért mi alapvetően inkább ilyen 8 év és 14 év közötti gyerekekkel dolgozunk.
Ez egy ilyen élethosszig tartó dolog?
Nem tudom. Én remélem, hogy egészséges maradok, meg van lehetőségem arra, hogy ezt csinálja, mondom, ezt a fajta hullámzást kell valahogy kiküszöbölni, hogy az ember ne fásuljon bele, hogy legyenek olyan periódusok, amikor kicsit visszaveszünk belőle, de nem állunk le, és akkor lehet, hogy lesznek még intenzívebb időszakok is.
És ez hat az üzletre? Tehát ez neked egyébként plusz motiváció az üzletben, hogy ebből még többet, vagy fenntarthatóbban, vagy hosszabban? Van ilyen összefüggés?
Lehet, hogy ez negatívan hat az üzletre egyébként, mert most egy picit egyébként emiatt is vettünk vissza, hogy pont üzletileg egy olyan periódusban vagyunk, amikor új dolgokat csinálunk, és amikor építkeztünk Lucfalván, az néha tényleg katasztrofális volt, mert az, amikor én innen Budapestről kellett, hogy megoldjak, vagy néha rohangáltam oda is dolgokat, és mondjuk úgy végiggondoltam a nap végén, hogy ma semmit nem csináltam, tehát hogyha a saját főnököm... Igen, a cégben. Hogy a saját főnököm lennék, akkor ki kéne rúgnom magamat. Tehát, ez így azért nem jó, hogy én bejöttem, és egész nap telefonáltam meg, nem tudom, én Excel táblázatokon számolgattam azt, hogy most akkor mi legyen, vagy az adományozóknak írtam visszajelző leveleket, meg nem tudom, már mindenfélet lehetett csinálni, vagy a statikus barátom azzal zaklattam, hogy szerinte itt most mit kell csinálni, úgyhogy még az ő életét is keserítettem. Hát szóval ez így néha nem annyira jól hat. Nyilván az ügyfeleink szemében az, hogy látják, hogy csinálunk valamit, az lehet, hogy egy pozitív dolog, de hát ez a nem mérhető kategóriában van, szóval ezt nem tudnám megmondani.
Biztos mérhető, csak nem méritek.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód számomra a legfontosabb gondolatait. Több gondolatot is magammal viszek Frigyestől. Az egyik, hogy a teniszben a játék fontosabb számára, mint a versengés. Ugye érthető a párhuzam az üzletre vonatkozóan is. Csinálhatott volna informatikai céget, és nőhetett volna sokkal nagyobbra is, de őt a könyvek világa és a saját közérzete, a kiegyensúlyozott partneri viszonyok jobban érdekelték. Példája jól mutatja, hogy mindig vannak választásaink, és csak azért, mert valamit így vagy úgy szokás csinálni, építeni, nem biztos, hogy az a mi útunk, és az is lehet, hogy tartósabb, kiegyensúlyozottabb sikert jelent a saját, mint a vég nélküli növekedési vágy. Na, ezt a megközelítést is elviszem magammal. Ez volt a Rebiznisz. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti működésbe, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Regényi Eszter, Gerencsér Anna és Zádori László. A showrunner Orsós Lajos, a stúdió vezetője Kozma Ádám, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Pistul Veronikát hallottátok, ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Béton. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.
El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja?
Mi sem.
De ha érdekel, eljött-e már a gépek lázadása, hallgass bele az Embertelen Podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben.
Egyelőre.
Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia.
Lajos, a podcast címét mond még egyszer, léci.
Oké. Embertelen Podcast.
Ez egy Béton podcast.